Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb száma. Köszöntök minden hallgatót, örülök, hogyha meghallgatjátok az adást, és még velem vagytok, így a 6. számnál járunk most, úgyhogy most arra már biztos eldönthettétek, hogy érdekel-e benneteket, és mivel most nyilván halljátok, amit mondok, ezért királyok vagytok, mert benneteket, akik ti most halljátok, ez, amit én itt csinálok, nyilván érdekel. Na jó, ennyit egy kicsit béna bevezetőmről, és talán is csapnék az első témába. Úgy gondoltam, hogy ideje egy kicsit frissíteni az adás szerkezetén, persze csak egy nagyon picit, úgyhogy kivételesen nem egy cikknek a bemutatásával fogom kezdeni, bár nem tagadom, hogy az első témánkat is egy cikk ihlette. Teljesen esélytelen, hogy kimondjam a szerző nevét. Maxim, eddig jó volt. Mindegy, majd belinkelem, látjátok a show-hozban. Bocs, Maxim, esélytelen, hogy kimondjam a nevedet. De a cikk címe az, hogy Technical Debt in Machine Learning. Egyébként a Mediumon olvastam ezt a cikket, és végül is alapvetően azon fogok végigmenni, amiről Maxim is ír, hogy most így, hogy letegeződtem vele, miután nem tudtam kimondani a nevét. De kicsit elszakadok, egy nagyon picit elszakadok a cikktől abban az értelemben, hogy a cikk fő témája azok az ilyen kis buktatók, amikbe könnyen bele tudunk esni, mikor machine learninggel foglalkozunk, és nem csak ilyen tutorial szinten, hanem productionbe megy a kis cuccunk. Nagyon-nagyon jó a cikk egyébként, olvassátok el. Én most inkább a cikktől megihletve fogok egy picit ugyanerről a témáról beszélni, de ugyanabban a szerkezetben, amiben egyébként a szerző összeszedte, mert nagyon jól összeszedte, tehát tényleg látszik, hogy én nem ismerem egyébként a szerző munkásságát, de látszik, hogy Maxim azért eléggé benne van ebben a világban, és nem csak azon a szinten, hogy látott már fényképet róla, hanem igenis épített már ilyet, mert meg fogjátok ti is látni a témák, amiket kiemel Technical Debt címén, az nagyon ott van. Egy picit azért menjünk vissza, hogy kell érteni ezt a Technical Debt-et, azért azt feltételezem, hogy a hallgatók többsége valahol az informatika meg a data science világához valamennyire közel áll, úgyhogy bocs, hogyha triviális dolgot mondok el, de azért a tisztesség úgy kívánja, hogy elmondjam, hogy itt a technical debt-et, vagyis technológiai adósságot, ezt a kifejezést arra használjuk a szakmában, leginkább az IT szakmában egyébként, hogy amikor elkezdünk dolgozni egy probléma megoldásán, és lefejlesztünk valamit, akkor miközben dolgozunk, akár azért, mert a határidő szorít, vagy a költségkeret szorít, vagy egyszerűen csak a világ nem tökéletes, és egy valós projektben nagyon ritka az a megbízatás az ügyfél oldalán, hogy valami fantasztikusan szép és szuper algoritmust alkos, úgy általában inkább valami üzleti célt kell elérni határidőre, és ha megy, akkor az jó az esetek többségében. Úgyhogy, hát ahogy elkezdünk dolgozni, itt-ott ugye kiskapukat teszünk, nem a legjobb megoldást használjuk, vagy nem úgy építjük fel a megoldást, hogy az tökéletesen skálázható és időtáró legyen, mert nincs rá idő, nincs rá lehetőség, stb. Erőforrás. És így aztán ezek halmozódnak, és szépen lassan kialakul egy ilyen fajta technológiai adósságunk, és mire belemegyünk a productionbe is, és a gyakorlatban tényleg kibocsátjuk az elkészült szoftvert, vagy az elkészült adatelemzési algoritmust, addigra azért már hordozunk egy-két ilyen ránk pakolódott hibát, és ezek lehetnek kis hibák, de amikor összeadódnak, tehát egy ilyen kaszkád hatást ér el, összeadódnak, és hát egyébként a cikkben, tehát Maximnak is az a végkövetkeztetése, amit csak aláhúzni tudok, hogy mindig picinek tűnik egy-egy ilyen hiba, jó, nem mindig, de sokszor, de amikor ezek összeadódnak, és egy ilyen kaszkád reakció van, akkor a végén nagyon csúnyán fenéken bírnak billenteni. Most azért ebből kijöttem, azt látjátok. Szóval a fenéken tudnak billenteni, igen, mondjuk ezt, ezek a problémák. És hát könnyen előállhat, hogy a végén, a nap végén az van, hogy kiderül, hogy hát kezdheted előről, és újra kell inni az egészet. Ez persze szörnyű hallani, de aki bármi komolyabb és komplex dolognak neki járt, az pontosan tudja, hogy azért ez mondhatni, hogy az élet része. Persze, ha jól csinálod, akkor ez egyre ritkább, meg ha tapasztalatod van, akkor már tudod, hogy mi az, amiből nem szabad engedni, és mi az, ahol egy picit azért lehet, mert a világ nem tökéletes. Itt egy tudatos kockázatvállalás, ha zajlik, akkor azt gondolom, hogy profi jársz el. Nem az a profi, aki mindent hibát arra csinál, az az, aki füllent, mert ilyen nincs, az a profi, aki tudatos kockázatvállalással úgy tudja ezt az egészet kiadni a keze közül, hogy az vállalható, és a célt eléri, és az elvet, amit kitűztek, azt meg tudja valósítani. Na de ennyit az elméletről, ugorjunk bele abba, hogy itt milyen konkrét problémákat emel ki az író a cikkben, és tényleg inkább ezekre reflektálok, mert amúgy tényleg olvassátok el, teljesen jó a cikk, tehát hogy nem is akarom azt így felolvasni, mert minek, hanem inkább tényleg reflektálnék rá. Az egyik ez a feedback loop, feedback loopnak hívja. Én egyébként nem így szoktam ezt hívni, szerintem ebben nem értek egy picit egyet a szerzőben, és sokkal kifejezőbbnek találnám ezt a keresztfertőzést, vagy hát kontaminációnak is hallottam már így magyarosítva, hanglisül, vagy mondani, az nyilván csúnya szó, de a keresztfertőzés az jó, nyelvon, hogy miről van szó. Tehát gyakorlatilag azért kereszt meg fertőzés, mert arról van szó, hogy valahogy úgy van fölépítve az egész szolgáltatásod, aminek a magját, vagy akár csak egy kis részét egy machine learning algoritmus adja, mindjárt mondok konkrét példát, és akkor az egyértelmű lesz, hogy valójában az algoritmusnak szándékodon kívül, de valahol visszatáplálsz külső tudást, amire ő rátanul. Tehát valójában nem azt fogod előrejelezni, amit szeretnél, hanem találsz valamit, ami már implicit módon tartalmazza a jó választ, és az algoritmus azt a valamit kezdi el majd használni. Na jó, mondom a konkrét példát, és akkor teljesen egyértelmű, hogy mire gondolok. Itt egyébként ezt a szerző hozza ezt a példát, majd mondok egy másikat is, abszolút gyakorlatias. Tegyük fel, hogy van egy websájtod. Olyan, mint az Amazon, mondjuk egy webshop, jó? Akármilyen webshopod van, és szeretnél egy ajánló motort csinálni, talán korábbi adásokban volt is szó ajánló motorokról, most nem mennék bele. A lényeg az, hogy szeretnél ajánlásokat tenni a usereid, a vevőid, vagy leendő vevőid felé, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást vegyenek meg. Ez eddig tiszta sor, és akkor azt mondod, hogy figyelj, ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy az algoritmus, az ajánló motor rátanul sok-sok minden szempontra, amit nyilván az eddigi vásárló történetekből kibányászunk, kiadatbányászunk, és akkor tesz majd egy educated guest, hogy neked ezt az öt terméket fogom ajánlani, mert valószínűleg ezt fogod megvenni. Ugye ennek a legegyszerűbb példája, hogy Amazon mindenki ismeri, azok, akik ezt a könyvet, vagy táskát, vagy teljesen mindig megvettek, azok ezt szokták megvenni. Ez egy nagyon tipikus, nagyon, ha már azt mondhatnám, hogy egyszerű standard, de amúgy jól működő ajánló motor. Oké. Ez eddig rendben van, itt még nem követtél el hibát, szép és jó minden. Megtrénened a machine learning algoritmust, van egy ajánló motorod, és azt mondod, hogy oké, ha a valószínűsége 50% vagy nagyobb a modell szerint, hogy te azt a terméket meg fogod vásárolni, ha kiajánlják neked, akkor ezen a webshopon jöjjön fel egy ilyen felugró ablak, és szólítson meg téged, mint kedves vevő, hogy na, akkor figyelmetbe ajánlom még ezt a terméket is, mert tetszeni fog neked. Tök jó. Ez így működhet, itt még nem követtél hibát. Implementálod ezt a machine learning modellt, kiméred szépen, hogy akár teszt adatokon kiméred, hogy mondjuk a modell biztosít számodra egy konverziós rátát, ami 10%-kal jobb a korábbinál. Magyarul, ugye konyha nyelven, korábban, ha dobtál egy pop-upot a vevőre, hogy vedd meg ezt a táskát, vagy vedd meg ezt a könyvet, akkor mit tudom én, 100-ból 13-an meg is vették. És most már 14,3 ember vette meg. Látjátok, ez egy jól szerkesztett adás, mert random számokat mondok, és így 3-10 emberről is tudunk beszélni. De értitek a lényeget, szóval rátolsz 10%-ot, és akkor ennyivel jobb. És ez a haszon, amit a recommendation engine-et termel neked. Ez eddig mind szép és jó. És akkor itt van az a példája a szerzőnek, hogy tök jó, és akkor a frontenden implementálják a legjobb szándékkal egyébként, tehát semmi rossz szándék nincs ebbe. A frontend developerek szépen létrehozzák a pop-up ablakot, de nagyon hamar rájönnek, mondjuk UX oldalon, hogy hát elég szar user experience az, hogy állandóan felugrál ez a pop-up ablak, ez olyan idegesítő, meg fura, úgyhogy mi lenne, ha csak akkor hoznánk fel a pop-up ablakot, hogyha elég valószínűnek tartjuk, hogy azt megvenné, mert ha tényleg olyan ajánlatot teszünk oda a vevőnek, ami tetszik neki, akkor nem úgy fogja érezni, hogy ez egy ilyen idegesítő cseszegető valami, hanem úgy fogja érezni, hogy na, ez egy jó tipp, ezt köszönöm. Majd akkor is lehet, hogy te örülni fog neki, ha egyébként nem veszi meg. És akkor hoznak egy ilyen döntést a frontenden, teljesen jó szándékkal, hogy minden olyan terméket, aminek 50% alatt van a valószínűsége, azt nem dobjuk fel a vevőnek, csak azokat, amik 50% fölött. És mi ezzel a baj? Ezzel az a baj, hogy belevittünk a machine learning modellbe egy implicit tudást. Tulajdonképpen nem azt érjük el, hogy a machine learning modell szépen okosodik, és egyre jobb ajánlásokat ad, hanem azt érjük el, hogy a konverzációs sátánk meg fog nőni. Ennek örülhetnénk is, mert hát ugye ez volt a cél. De nem azért fog megnőni a konverziós sátánk, mert a machine learning modellünk okosodik, hanem azért, mert a olyan termékeket, amikről nem vagyunk biztosak, hogy meg fogja venni a kedves vevő, mert mondjuk 50-60% körül van a valószínűsége, vagy 48, tehát így nem, vagy megveszi, vagy nem, ugye 50%. Azokat egész egyszerűen a frontenden teljesen jó szándékkal agyonlőtték. Így mi lesz az eredmény? Ugye ha fel se hozzuk pop-up ablakba azt, ami 50% alatt van, akkor egy idő után mit fog látni a gép, az MI, a machine learning? Azt fogja látni, hogy azok a termékek, amik 50% alatt voltak, ezek konkrét termékek, mondjuk az a táska, azt tényleg nem vette meg senki. Persze, hogy nem vette meg, mert ugye nem ajánlottuk neki. De a machine learning modell ezt nem tudja, hogy azért nem vették meg, mert nem ajánlottuk. Ezért ő abban a hitben, most ez vicces szó, de értitek, abban a hitben fog élni, hogy hát ezt nem veszik az emberek. Így mire tanul rá a modell, arra tanul rá, hogy hát akkor még kisebbre állítom az esélyét, hiszen hát bepróbálkoztam párszor, azt mondtam, hogy 50-50, és hát nem vették meg, úgyhogy most már azért tanultam, és ez nem 50-50, ez bizony most már csak 30%. Így azok a termékek, amikben a modell nem volt biztos, és nem azért, mert szuper okos volt, hanem mert a rendelkezésre álló adatokból nem tudta eldönteni egyértelműen, vagy bizonytalan volt benne, azokat mesterségesen kiírtjuk a rendszerből. Tehát nem az történik, hogy a valóságon okosodik a modell, hanem az történik, hogy gyakorlatilag mesterségesen tenyésztjük a modellt. És hát a mesterségesen tenyésztett machine learning modell azt kb. Úgy kell képzelni, mint a mesterségesen túltenyésztett kutyafajtákat. Szóval ahelyett, hogy valami olyasmit kapnál, amit a természet csinált, mondjuk egy csodálatos, okos, intelligens farkast, ahelyett kapsz egy, érted, egy mopszot. Bocs mindenkinek, akinek mopsza van, de azért biztos szeretitek a kutyus, de ti is tudjátok, hogyha oda teszitek egy farkas mellé, akkor a gyakorlatban, a való életben nem sok esélye lenne. Tehát, hogy azért látjátok, hogy a tenyésztett változat az azért az nem olyan, mint amit a természet tenyésztett ki. Jó, elnézést tényleg mindenkitől, akit megbántottam ezzel a példával, de értitek a lényeget, szóval, hogy gyakorlatilag kontamináltátok, tehát megfertőztétek a saját modelleteket, az történt, hogy a modell nem a valóságra tanult rá, hanem a frontenden implementált szabály alapján a saját kvázi, mondjuk így félelmeit, vagy bizonytalanságait erősítettük meg. És ez nagyon trükkös kis dolog, mert eleinte a konverziós sátán, amit te nézel, amit szeretnél javítani, ugye ez az üzleti cél, hogy minél többen vegyék meg, az javulni fog. Javulni fog, mert ugye csak olyat fogsz kiajánlani, ami biztos. Amiben nagyon biztos a modell, vagy legalábbis jóval erősebb a bizonyossága, mint 50%. És azok a termékek, amiknek az eladásában nem nagyon vagyunk biztosak, azokat így mesterségesen kiírtjuk belőle. Tehát nem az lesz, hogy bepróbálkozik, és akkor csak azokat fogja kiírtani, amik tényleg nem vettek meg, hanem a tényleg nem vettek meg helyett, azokat fogja kiírtani, amiket mi nem gondolunk, hogy megvennének. Tehát valójában a saját implicit véleményünket, vagy kezdeti feltételezésünket igazoljuk, függetlenül a valóságtól. És ugye ez azért trükkös, mert olyat a konverziós sátát az növelni fogja, mert ugye csak olyat fogunk ajánlani, amit tényleg elvinnének. Csak hogy igazából a nap végén természetesen nem a konverziós sátát szeretnénk növelni, még akkor sem a projektnek ez volt a célja, hanem a profitot. És hát természetesen, ha sokkal többféle terméket ajánlanánk ki, sokkal több vevőnek, tehát többször jönne fel az a pop-up, akkor jó eséllyel több dolgot adnánk el. Lehet, hogy kisebb valószínűségű lenne egy-egy deal, de tömegében több lenne. Tehát megtörtént egy ilyen feedback loop, beépítettünk egy önmagunk fele való visszajelzést, és hátradőlünk, mert eleinte a metrikánk az tök jól fog alakulni. Ezt kiveséztük. Itt vannak még a hobó feature-ök, így hívja a cikk. Én ezt összevonom, a cikk különveszi a hobó feature-öket és a legacy feature-öket, de picit ezt így vitatom a szerzőnek ezt a bontását. Szerintem az a kettő majdnem ugyanaz, hogy hobó feature-nek azt hívja, ez ilyen vicces elnevezésnek szánta. Olyan feature-ök, amik így bejönnek, aztán nincs semmi hasznuk. Konkrétan így fogalmaz az író. Gyakorlatilag arra gondol, hogy amikor zajlik a modellépítés, és azon gondolkodunk, hogy milyen szempontokat, azaz feature-öket vegyen figyelembe a machine learning modell, akkor gyakran elkövetjük azt a hibát, ez most így erős kifejezés. Gyakran élünk azzal az egyszerűsítéssel, hogy behozunk 10-15 feature-t, ami eszünkbe jutott. És azt látjuk, hogy ettől javult a modellünk, mondjuk predikciós ereje, vagy bármi, amire gyúrunk, tehát a célfüggvényünk. És akkor így örülünk, hogy na, javult a modell, és megyünk tovább a következő lépésre, hiszen hajt az idő, sietni kell, van egy határidő, stb. Igen, nem, de az így beemelt feature-ök, azok csak részben hasznosak. Nem ellenőriztük le, hogy melyik feature, ami igazán hasznos ezek közül, mondjuk a 3-4-et, amit beemeltünk. Könnyen lehet, hogy van ott néhány potyautasunk. Ha így kerülnek be, hogy potyautasok, akkor jól rájuk ez a hobó jelző, de igazából ez egy speciális esete a legacy-nak, hogy így valamikor egyszer az jó ötletnek tűnt, beraktuk, de azóta már találtunk sokkal jobbakat is, lehet, hogy ez már csak zavarja a modell működését, mondjuk ez szélsőséges eset, de lehet, hogy csak egyszerűen lassítja a működést, és egyszerűen CPU-ban és futtatási időben elveszítjük, mert átszámoltatunk a géppel olyan dolgokat, amit rohadtul nem is kéne már. 3 évvel ezelőtt valamikor ez egy jó ötlet volt, semmi gond nincs vele, csak most már semmi okunk, hogy használjuk, tehát így ott van. Ez tényleg egy tipikus hiba. Persze mindenki mondhatja, hogy hát ez nem egy machine learning jelenség önmagában, mert minden szoftverfejlesztésben, meg minden munkában van ilyen, hogy hát amikor csináltuk, az még jó ötlet volt, most már semmi értelme, de hát ott haladt, mert így szoktuk csinálni, ugye? Ez a tipikus, hogy miért így vannak a dolgok, hát már így szoktak lenni. Na hát ez a machine learning ez alól nem kivétel, ez teljesen igaz, hogy másra is igaz ez. De a lényeg az, hogy ez a machine learningben, például a feature engineering, feature választás részben ez egy nagyon jellemző, és ez tényleg egy nagyon tipikus hiba. Ráadásul azért is mondom, hogy nagyon nagy hiba, mert végül is itt mondhatnánk azt, hogy jó, a CPU idő az olcsó, főleg manapság. Ez egyrészt nem teljesen igaz, hogyha mondjuk egy ilyen globális szolgáltatást építesz. Másrészt pedig azért nem jó így gondolkodni, mert később azt mondom, hogy oké, refaktorálok, vagy egyszerűen tényleg csak átnézem a kódot, és kiszórom belőle azokat a feature-öket, amik már nem kellenek. Ez necces. Ez nagyon nehéz gyakorlat, mert mondhatnánk azt, hogy egyesével kikapcsoljuk a feature-öket, megnézzük, hogy romlik-e ténylegesen a modell, és apró munkahelyi baleset. Oké, semmi gond, jól vagyok, megyünk tovább. 8 napon belül van. Szóval mondhatnád azt, hogy egyesével kidobálod a feature-öket, de mivel a feature-ök között lehetnek kölcsönhatások is, ez nagyon nem triviális dolog, és ehhez mindenképp kérjetek szakembert, ezt tudom mondani, mert ez bonyolult, ebben most nem is mennék bele, de higgyétek el, ez elég nehéz. Egyrészt, másrészt pedig ha mondjuk olyan machine learning modellt építetek, és azért a gyakorlatban ez nem ritka, nem? Hogy mondjuk tényleg így 3-4 napig pörög rajta egy komolyabb szerver, akkor kihagyni mondjuk egy 200 dimenziós modellből egyet, és ezzel nem mondtam egyáltalán nagyot, ez egy pici modell akkor, kihagyni egy feature-t, kiszámolni az egészet újra 3 nap, rájönni, hogy na az egy fontos feature volt, és így végigmenni a 200-on, na értitek a dolgot, szóval azért ezzel érdemes odafigyelni. Szóval ajánlom figyelmetekbe ezt a cikket, ezek a témák vannak, ahogy én most elmondtam, annál részletesebben kifejtve. Aki komolyan gondolkodik, és nem csak ilyen érdeklődéssel fordul a machine learning felé, hanem tényleg szeretne ilyen modelleket csinálni, és akár a webshopba, akár bármilyen más helyzetbe, tudjuk, aki hallgatja az adást, az tudja, hogy millió egy machine learning alkalmazás van. Szóval aki ezzel komolyan gondolkodik, annak ajánlom figyelmébe, előbb olvasd el ezt a cikket, mielőtt bármit csinálnál. Nem fogsz mindent érteni benne, ha most tesz neki először, nyilván a tanulásnak óhatatlan része, persze csak az én véleményem, mikor az ember rájön, hogy ó, bakker, ha, hát ezt én nem gondoltam, hogy ezt így kell érteni, ha tudtam volna. Szóval ez nem lehet mind megúszni, de egy részét megúszhatod, hogyha megfontolod a cikk szerzőjének tanácsait. Á, nem, gondolkodtam, hogy megint megpróbálom kimondani a nevét, de nem. Szóval Maxim tanácsait. Na én mára most ezt gondoltam nektek, ilyen kis hamubesült pogácsának, hogy fontoljátok meg. Tudom, hogy ez most nem volt olyan izgi, meg olyan vicces, viszont aki machine learningre adja a fejét, annak ez szerintem aranyat érő tanács. Én például nagyon örültem volna, hogyha ezt így elém teszik, mert hát férfiasan bevallom, hogy nem minden munkám mentes a technological debt-től, így ha ebbe belegondolok. Tehát a legjobb szándék ellenére is azért legacy feature-ök, hobo feature-ök fordulnak elő. Azt hiszem a feedback loop-ot azt sikerült eddig megúsznom. De igen, szóval, hogy ebből lehet tanulni. Na azért egy kis érdekességet természetesen a mai adásba is. Egy könnyedebb témát még a maradék perceimbe bedobok ide nektek. Egy adatvizualizációs példa, ez inkább data science és nem machine learning, az utóbbi időben főleg machine learning volt szó itt az adásban, de természetesen a data science-nek ez csak egy része. Visualizing the rhythm of food searches. Igen, nem mentem messze a kaptafától, ez is egy gasztro téma, de igazából nem annyira gasztro téma. Simon Rogers cikke, illetve munkája, ő igazából egy data journalist és data editor at Google. Ez a titulusa. Nem tudnám lefordítani, hogy mi az, hogy adatszerkesztő, de értitek. A lényeg az, hogy egy nagyon-nagyon komoly munkát tettek le az asztalra, én azt gondolom, hogy nagyon komoly munka. Az alap lényege az az, hogy különböző ételek, tehát alapanyagok, mit tudom én, mondjuk retek, meg fogásoknak a Google Trendben, Google Trend kereső eszközében való trendeit, keresési trendjeit vizsgálták meg. Ugye azt lehet országonként, világszinten, stb. Évekre lebontva. És ebből is persze sok érdekességet ki lehet emelni. Rögtön egyet itt idézek a cikkből, hogy mondjuk ez a kale, amit magyarul sokszor kínai kelnek is fordítanak, nem tudom pontosan mi a neve, ne kövezzetek meg, de tudjátok, van ez a zöldség egy időben. Minden egészségtudatos ember oda volt érte, és lehet egy juice-ba kapni, meg mindenféle verzióban, és ez gyógyított mindent. A ráktól kezdve a bőrpíren át, ugye, mint ahogy ez lenni szokott. Szóval az a kérdés, hogy ez a kale hype, ez van-e még, vagy nincs. És már nem annyira van. Szóval ez 2014-ben volt egy nagy dolog, most meg már kevésbé. Tehát ilyen különböző trendeket lehet megnézni. De olyat is, hogy például melyik hónapban a legizgibb dolog a pumpkin spice látta, stb. Hogy például 2007 volt a mojito éve, és az idei évben meg mindenki a cold brew, tehát ez a hidegen készített kávéra, pörög rá, meg a Moscow Mule-ra, mondjuk az most nagyon jó lesz nekem is. Kedves hallgató, lehet szponzorálni az adást, na jó, most csak viccelek, de valakinek van kedve egy Moscow Mule-ra meghívni, akkor ne folytsa vissza magában ezt a vágyat, mert nagyon jól hangzik. Amúgy bevallom, ezt most googliztam meg, hogy ez micsoda. Ez egy nagyon jó kis itóka. Na jó, visszatérve az adatvizualizációhoz. Szóval sok ilyen érdekességet találtok a cikkben, természetesen benn van a show notes-ban, de nem ez az, amiért elhoztam ide nektek, bár mondom érdekesek ezek a kajás sztorik, hanem azért, mert mint le is olvastam, hogy a szerzőnek tényleg kibevallott célja volt az, hogy adatvizualizációban ezt úgy jelenítse meg, hogy ez ne a szokásos oszlopdiagram, meg nem tudom mi legyen. És igen, most belemanővereztem magam, hogy rádió adás formájában fogom elmondani, hogy mit látok. Nem, ezt nyilván nem akarjátok végighallgatni, nem is kell. De a lényeg az, hogy ha elképzeltek egy diagramot, egy sima oszlopdiagramot, ahol a hónapok, az egyes oszlopok, és akkor gyakoriságokat látunk, ez azért így megállja a helyét egy átlag vállalati környezetben, de amúgy lássuk be, hogy tök uncsi. Viszont ha ezt az egészet egy körben képzelitek el, ahol a körcikkek a hónapok, és az intenzitással pedig a sugár, ha az egyes körcikkeken mondjuk keresztül húztok egy sugarat, a körnek a sugarát, és akkor a sugáron elért pöttyök számában mérjük, mindezt egy animált, gifes megjelenítésben, nyilván rá kell kattintanotok, hogy megnézzétek, de hogy szóval azt kell mondjam, hogy le a kalappal. Ez olyan adatvizualizáció, hogy hét nyelven beszél. Jó, nem mert angolul, de értitek. Tehát, hogy pont ott vannak a nagyítások. Pont annyi szöveg van rajta, mennyi kell, egy picivel sem több. Animálva van, de nem úgy van animálva, hogy tudjátok, mint amikor a PPT-be egyesével jönnek be a betűk, és még gépírás hangja is van. Szerintem azért minden alkalommal, aki foglalkozik adatvizualizációval, és meglát egy ilyet, az kioszt egy ilyen virtuális nyaklevest. A cikket is be fogom linkelni, meg magát a Rhythm of Food oldalt is. Én azt gondolom, hogyha minden fontos témát ilyen minőségben dolgoznának ki, mondjuk oktatási anyagként, akár egy nagyvállalati belső oktatásban, akár tényleg így a közoktatásban és gyerekek számára, akkor így az megháromszorozza a tanulás sebességét és minőségét. Tehát tényleg nézzétek meg, nem fogom így felolvasni, meg leírni az én szegényes képességeimmel, hogy milyen fantasztikusan jó, amit láttok. De azt gondolom, hogy ha valaki valamikor arra adja a fejét, hogy egy szuperigényes, kattintható adatvizualizációt hozzon létre, ami nagyon gazdag információs értelemben, tehát nagyon sok szám és adat van rajta, mégis azonnal lejön az üzenet, és azt gondolom, hogy ebben zseniális a szerző, akkor ezt, vagy a szerzők, mert egyébként többen vannak, akkor ezt nézze meg. Tehát tényleg ez egyesít mindent, amit tudnia kell egy adatvizualizációnak. Tehát itt nagyon sok, nagyon komoly adat van mögötte, trendvonalak, dátumok, agregált dolgok, lefúrás. Ezzel azt gondolom, hogy a vállalatérben akár mindannyian küzdünk, akinek ilyen munkája van, hogy ezt hogy tudja gusztusosan, értelmesen megjeleníteni. Ránézel és bang! Így ott van minden információ. Rögtön azonnal átlátod, hogy miről van szó, mik a trendek, és mégis ott van mögötte a pontos tartalom. Tényleg, tehát ez 10/10, tehát csak jót tudok mondani. Egyébként a Google News Lab-bel együtt csinálta ez a csapat, tehát hogy ez egy tényleg egy ilyen, aztán egy ilyen dream team, dream job jellegű felállás lehetett, de nem tudta, én most már 128-szor pörgetem itt magam előtt végig, nézzétek meg. Tehát ez egy könnyedebb téma, nyilván kaja, meg trendek, meg igen, de nem is ez a fontos mögötte, hogy mi a tartalom, hanem hogy hát ezt így kell. Na, tehát, hogy erről ennyi. Én megköszönöm már a figyelmeteket, most ennyi lett volna az adás, egy nagyon picit bontottuk a korábbi szerkezetet, ez ilyen királyi több beszval, bontottam a korábbi szerkezetet, remélem ez a kicsit mélyebben belemászós is tetszett nektek. Köszönöm azoknak, akik kitöltötték a feedback kérdőívet, amit el lehetett érni az adatépítész.hu-ról, illetve a Facebook csatornáról is, nyilván adatépítész név alatt. Ebből az jött le nekem, hogy szeretnétek ilyen kicsit elmélyültebb témát is, úgyhogy most kipróbáltunk egy ilyet is, remélem bejön nektek. Ne fogjátok vissza magatok, én nekem a legjobb az, amikor így beszéltek, meg kommunikáltok velem. Tényleg jó érzés, egyrészt így, hogy figyeltek, meg van értelme csinálnom ezt, másrészt meg segítsetek szerkeszteni az adást. Tehát ha van egy ötletetek, hogy miről hallanátok, vagy ilyesmi, vagy akár bármilyen visszajelzésetek, akkor dobjatok egy e-mailt a hello@adatépítész.hu-ra, nyilván rövidóval, tehát hello@adatépítész.hu, vagy csak egyszerűen bármit, ha szeretnétek mondani nekem, akkor dobjatok rám. Persze a Facebookon is írhattok az Adatépítész Facebook oldalán. Még egyszer köszönöm a figyelmet, és a legközelebbi adásig. Sziasztok!